Áldás békesség, kedves egybegyűlt gyülekezet! Azért gyűltünk itt egybe ma, hogy hálát adjunk Istennek azért, hogy református keresztény gyülekezetünknek Pomázi temploma megújulhatott. Köszönjük, hogy velünk tartanak ezen az alkalmon, és engedjék meg, hogy a helyi gyülekezet presbitériuma nevében és gyülekezete nevében sokakat személyesen is megpróbáljak köszönteni. Egyházi építményről lévén szó, engedtessék meg, hogy először a keresztény testvérfelekezetek megjelent tagjait köszönthessem, dr. Szabó István püspök urat, püspök Sándor Csaba zilahi lelkipásztor urat és kedves feleségét, Márkus Gábor verőcei lelkipásztor urat, Balogh Sándor pirispolyosvárki lelkipásztor urat, és testvérfelekezeteinkből megjelent lelkipásztorokat, papokat és gyülekezeti tagokat. Szeretettel köszöntjük ezen kívül Matyó Lajos egyházmegyei főjegyző urat és kedves feleségét, Bara Lajos zilahi főgondnok urat, Színási György zilahi gondnok urat, dr. Pétóth Zoltán egyházmegyei gondnok urat és kedves feleségét, és Ladányi Károly főjegyző urat. Szeretettel köszöntjük köreinkben Hatházi Sándor képviselő urat, Kósa Anikó pomázi alpolgármester asszonyt, és Winkler Sándor Józsefné csobánkai polgármester asszonyt. Engedjék meg, hogy megemlítsem azoknak a kedves, akár gyülekezeti tagoknak, akár közreműködőknek a nevét, akik a templom felújításában részt vettek. Kocsis Ágnes építész, Böszörményi Géza, Nagy Sándor, Molnár Zsolt, Jakab László és Klanicai Péter. A templom felújítása hosszú évek óta álma volt ennek a gyülekezetnek, a gyülekezet lelkipásztorának, presbitériumának és tagjainak. Hisszük és tapasztaljuk, hogy ez a cél egybeesett Isten akaratával. Már az anyagiak, az anyagi háttér megteremtése, a pályázatok, különböző pályázatok megnyerése és a gyülekezetnek a folyamatos támogatása is arra utal és azt mondja nekünk, hogy az Úristen szépen elkészítette a hozzávalókat, mind anyagilag, mind az emberi oldalon, hogy most itt együtt ünnepelhessünk. Adjunk hálát ezért az Úrnak együtt.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Fennálló énekül 122. Zsoltárunkat énekeljük, énekeskönyvünkben található mindkét versszakával. Zsoltárunk így kezdődik, örülök az én szívembe.
Hogy mi
Foglaljuk el helyünket, folytassuk Isten tiszteletünket énekléssel, 166. dicséretünket énekeljük, mind a 4 versszakával, így kezdődik, Urunk Jézus, fordulj hozzánk!
Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten, övé a dicsőség most és örökkön örökké. Ámen. Gyertek, imádkozzunk! Készíts szívünk buzgóságra, töltsd el lelkünket szent lelkeddel, ragyogtasd ránk igédnek világosságát, mennyei atyánk, ami Urunk Jézus Krisztusunk által, hogy áldó kegyelmedben, szeretetedben megújulva, magunkat szent életre elkötelezve, igazán méltóképpen fejezhessük ki hálánkat áldásodért, hűségedért, megtartó irgalmasságodért. Megnyitjuk hát szívünket, hívunk és várunk szent hívással, küldd el szent lelkedet, ragyogtasd ránk áldó igédet. Ámen. Szeretett gyülekezet, kedves testvérek, Isten igéjét, melynek alapján üzenetét lelke segítségül hívásával közöttetek hirdetni kívánom. Ezen az ünnepi órán két helyről olvasom Ézsaiás proféta könyvéből. Előbb a 36. részből olvasom az első 4 versből, utána pedig majd a proféta könyvének 7. részéből, 2 válogatott részből. Először tehát Ézsaiás proféta könyvének 36. részéből olvasom az igét. És történt Ezékiás király 14. esztendejében, feljött Szanhérib asszír király Júdának minden erős városai ellen, és azokat bevette. És elküldötte Asszíria királya Rabszákét Lákisból Jeruzsálembe, Ezékiás királyhoz a nagysereggel, ki is megállt a felső tó folyásánál, a ruhamosok mezejének útján. És kijött hozzá Éliákim, a Hilkiás fia, az udvarnagy, és Sebna, az íródiák, és Jóák, Aszáfnak fia, az emlékíró. És ezt mondotta nekik Rabszáké: mondjátok meg kérlek Ezékiásnak, így szól a nagy király, Asszíria királya: micsoda bizadalom az, amelyre támaszkodol? Ézsaiás proféta könyvének 7. részében pedig így szól Istennek igéje. És történt a Juda királyának, Akháznak, az Uzziás fiának, Jótán fiának napjaiban, eljött Récin, Szíriának királya és Remájának fia, Péká, Izrael királya Jeruzsálem ellen, hogy megostromolják azt, de nem vehették meg. És hűrül vitték a Dávid házának, mondván, Szíria Efraimmal egyesült, és megindult szíve, s népének szíve, ahogy megindultak, mint az erdő fája a szél miatt. És ezt mondotta az Úr Ézsaiásnak: menj ki kérlek Akház elejébe, te és Jeár Jásub fia, a felső tó csatornájának végéhez, a ruhafestők mezejének útján, és mondd neki: add jelt néktek az Úr maga, ímé a szűz fogal méhében, és szül fiat, s nevezi azt Imánuelnek. A gyülekezet foglaljon helyet. Szeretett gyülekezet, kedves testvérek, a jelenlevő lelkipásztorok nem csodálkoztak, amikor elkezdtem Ézsaiás könyvének a 36. részét olvasni, tudják, az a szokásom, akármilyen eseményre gyülekezünk, a napi igét szoktam olvasni, azon már talán csodálkoztak, ilyet még ők se hallottak, én se próbáltam még, úgyhogy ennek most pomáz lesz a tanúja, hogy visszafelé olvassuk a Bibliát. De igazából véve előrefelé olvassuk, Ézsaiás könyve 36. részében foglalt események, azok már legalább 30 évvel később történtek, mint amit Ézsaiás proféta könyvének a 7. részében olvastunk. Ha szabad ezt mondani, több királyt elfogyasztott azóta Ézsaiás proféta, nem elfogyasztotta, ez a történelem sora, uralkodók jönnek, uralkodók mennek, Ézsaiás pedig hosszú évtizedekig működött, de mindenképpen összetartoznak ezek a dolgok, és ma erről szeretnék néhány szót szólni. Az első, az, amit először felolvastam, ez 2700 esztendeje történt, amikor Júda királya egy megszilárdult belső helyzetben, és az asszír birodalom nagy bizonytalansága közepette, úgy dönt, hogy megpróbálja a környező kis országokat összefogni, és egy ribillióval, lázadással, vagy szabadságharccal kihozni a saját népét is Asszíria félvazallusi uralma alól. Ez nem sikerül, a környező kis népek mind újra térdre kényszerülnek, és már nem csak vazallusok lesznek, hanem komoly büntetés és retorzió is éri őket a nagy birodalom részéről. Már úgymond csak Júda áll, Ezékiás országgá, de az se áll már, hiszen azt olvassuk, hogy amikor elküldi Asszíria királya ezt a bizonyos Rabszákét, a szó szerint ez azt jelenti, hogy a fő pohárnokot, azt olvassuk, hogy Lákiszból küldte, ez pedig Jeruzsálemtől délnyugatra 11-néhány kilométerre, ma már egy romváros, abban az időben az egyik legnagyobb katonai erődítmény volt, már ezt is elfoglalták. Már csak Jeruzsálem van, már csak maga van. De a Királyok és a Krónikák könyvében is elolvashatjuk, kedves testvérek, ezt a történetet, sőt azt fogjuk észrevenni érdekes módon, hogy szó szerint meg is egyezik a leírás, mintha itt valami jegyzőkönyv vagy történelmi dokumentum lenne a kezünkbe, amit mind a Királyok könyve írói, szerkesztői, mind a próféta fontosnak tartott a maga iratába beleilleszteni. Nem olvasom én ezt végig, nem is olvastam végig, kedves testvérek, ez egy drámai jelenet, be van kerítve Jeruzsálem. Egy nagy világbirodalom lép föl egy kicsi ország ellen, Egyiptom, aki szövetséget ígért, sehol nincs, hát ez ilyenkor így szokott lenni. 1956-ban is ugye mondogatták a rádió, hogy tartsunk ki, jönnek majd az amerikai csapatok, eszük ágában nem volt jönni. Ott van magában ez a kicsi kis ország, és érkezik Rábszáké, a zsidó rabbi, biblia tudósok szerint zsidó ember volt, kollaboráns, tud héberül, ha a jelentetet végigolvassuk, ott szólnak neki, hogy ne héberül beszélj, hanem arámul beszélj, az egy másik nyelv. Arámul beszélj, mert a várfal védői, ha hallják, hogy te mit kiabálsz itt, akkor demoralizálódnak. Hát tud héberül. Sőt, nagyon ügyes teológus, forgatja a szót. Történelem teológiát űz. Hol vannak a többi népek istenei? Hogyan védték meg ők a saját kis országocskájukat? Nem védték meg sehogy. A ti istenetek se fog benneteket megvédeni. És a többi, és a többi, és a többi. De most csak itt álljuk meg, kedves testvérek, ennél így kezdi a beszédét. Mondjátok meg, kérlek, Ezékiásnak, így szól a nagy király, Asszíria királya. Micsoda bizodalom az, amelyre támaszkodol? Mi az az indítatás, az a motivum, amelynél fogva Ezékiás király ellenáll, nem adja meg magát, nem kapitulál, nem enged a nyomásnak, a katonai fenyegetésnek, nem roppan össze a lehetetlen helyzet alatt, a helyzet emberileg szólva teljesen lehetetlen. És most gyorsan lapozzuk vissza, kedves testvérek, 30 évvel korábbra, amikor Ezékiás király még talán ifjú gyermek, másodott a király, Akház a király, és akkor éppen egy ilyen helyzet van, akkor is Asszíria nyomorítja a népeket, és Damaszkusz, és Izrael, az északi ország, és a többiek, és Júda, és egy összeesküvést szerveznek, egy szabadságharcot szerveznek, és Júda ebből kimarad. Akkor kimarad belőle. És akkor ezek a kicsik mennek oda, hogy jól megleckésztessék. És ami talán nem tűnt föl mindenkinek, az az, kedves testvérek, hogy mind a két jelenet ugyanott játszódik le. Rabszáké is megérkezik, és megállt a felső tó folyásánál a ruhamosók mezőjének útján. Itt pedig azt mondja az Úr Ézsaiásnak, menj ki kérlek Akház elébe, a felső tó csatornájának végéhez a ruhafestők vagy ruhamostók mosók mezejének útján. Ugyanazon a helyen hangzik el először az, hogy íme az Úr ad nektek jelet, egy szűz fogam méhében, és szül fiat, és nevezik őt Immánuélnek, ami azt jelenti, hogy velünk az Isten, egy csodálatos jövendőlés. És ugyanitt hangzik el 30 évvel később, hogy kérdezzétek már meg Ezékiást. Ezt kérdezi tőle a nagy király, Asszíria királya, a főnök, a nagy hadúr. Ezt kérdezi tőle, hogy ugyan miben veted a te bizodalmadat? Nem akarom, kedves testvérek, tovább a körülményeket sorolni. Mindössze arra szeretném a figyelmet ráirányítani, hogy az a magyarázat, miszerint ez a bizonyos Rábszáké, akit elküld az asszír király, hogy vegye rá Ezékiást a megadásra, vagy ha Ezékiást nem tudja rávenni, akkor lázítsa fel a népet, hogy adják meg magukat, hogy tudnélik ő zsidó ember lett volna az egyik rabinusi magyarázat szerint, ez a Rábszáké hallotta azt a 30 évvel ezelőtti jövendőlést. És nagy irónia van a szavaiban, amikor emlékezteti ott a régi Jeruzsálemeket, hogy igen, 30 évvel ezelőtt, hát lehet, hogy akkor azok a kis országok, akik ellenetek jöttek, nem tudtak benneteket megleckészteni, de most a királyok, a legnagyobbika érkezik, Asszíria királya érkezik. Nem vagyok benne biztos, kedves testvérek, hogy így volt, én egészen másra hajlok a magyarázat kapcsán, és ezt hadd kössem most ide, a mi háladásunkhoz, ünnepünkhöz. Ott az a hely, nem tudjuk pontosan behatárolni, hogy hol volt, de a felső tó folyásánál, a ruhamosók mezejének útján, ahol elhangzott egyszer egy csodálatos ígéret, hogy az Úr jelet ad a vonakodó királynak, a bizonytalankodó királynak, megerősítőt, és ez a jel, ez mesiási jövendőlésé válik, és ez a jel végső módon az Úr Jézus Krisztusban teljesedik be. Most az a hely, ahol az elhangzott, a szent hely. És nem lehetett az másképp, mint 30 évvel később, hogy ott azon a szent helyen, nem úgy értem a szent helyet, hogy az valami elhatárolt, különös építmény lett volna, az egy szent hely, ott azon a szent helyen kellett elhangoznia annak a kérdésnek, amit most az ellenség tesz fel, micsoda bizodalom az, amelyre támaszkodol. Ezékiás király tudta erre a választ, hiszen a történetnek, ennek a történetnek a végén azt olvassuk, hogy elvonul a parlamenter, átadta a megadásról szóló üzenetet, az ultimátumot, visszamennek a tárgyalók Jeruzsálem városába, elmondják a királynak, Ezékiásnak, hogy mi az ultimátum, és ekkor a király hivatja a prófétát, hogy meghallja az Úr szavát. Vagyis azzal, hogy Istenhez folyamodik, válaszol is erre a kérdésre, mi az a bizodalom, amelyre támaszkodol, Isten az én bizodalmam, Isten az én oltalmam, Isten az én segítségem, őre átámaszkodom. És azért, többek között azért, mert 30 esztendővel ezelőtt, ott azon a helyen, ahol ezt a kérdést föltették, ott Isten jelet, ígért adott, és azt saját népe életében akkor és ott részlegesen be is töltötte. Aztán, hát persze, előre is kell lapoznunk, amikor a Bibliát és az igét olvassuk, és aztán ezt a mi Urunk Jézus Krisztusunkban beteljesítette. Azért van templom, kedves testvérek, Isten népe életében, hogy az a megerősítő bizonság és jel, Immanuel, velünk az Isten, újra és újra felhangozzék az Isten tiszteleti közösségben, Isten igéje által ebben megerősödjünk, hogy a sákramentumok, a szentségek ezt bepecsételjék, és aztán, hogy újra meg újra egymásnak is boldog bizonsággal, egymás hite által épülve ezt elmondjuk. És azért is van a szent hely, hadd térjek el a történettől egy kicsit, kedves testvérek, hogy ez a kérdés, micsoda az a bizodalom, amelyre támaszkodol, eltalálja a szívünket. Mert ennek a megrendítő 2700 évvel ezelőtti történetnek a legmélyebb tanulsága nem is abban van, kedves testvérek, hogy igen, jól tette Ezékiás király, hogy helytállt, hogy hallgatott az isteni szóra, hogy hivatta a prófétát, és újra megerősödött az Isten ígéretében, hogy tartsatok ki, ne adjátok meg magatokat. És úgy is lett, valóban beteljesedett, körbezárta az asszír sereg Jeruzsálemet, elkezdték ostromolni, aztán olvassuk a leírást, és egy éjszaka az úr angyala megverte a sereget. Ez terminus technicus, pestis járvány tört ki a hadseregbe, elulottak a katonák, és szégyen szemre el kellett vonulni. Megszabadította az Úr az ő népét. És mutatom, kedves testvérek, akkor Ezékiás király csinálhatott volna így. Hát, megmondtuk. Megmondta Ézsaiás. Megmondta az Úr. Kitartottunk. Na, olvassuk csak tovább a proféta könyvét. Ugyanekkor elküldi az Úr még egyszer Ezékiáshoz Ézsaiás profétát, és azt mondja, azt üzeni neki, hogy készülj, mert meg fogsz halni, és nem uralkodol többet. És akkor ez az ember, ez a király, aki megtisztította az ő népe életét a bálványimádástól, minden rossztól, olyannyira még túlságba se esett, még az értkígyót is darabokra törette, mert babonás szokások kapcsolódtak már hozzá, aki megtapasztalta ennek a régi, nem is neki, hanem az elődjének szóló ígéretet, hogy Immánuel velünk az Úr, csodálatosan beteljesedek, rá kell jöjjön a saját életéből, hogy nincsenek sémák. Nem szeretjük a sematikusan gondolkodó embereket, őrájuk azt szoktuk mondani, hogy azok a kockák. Én is az vagyok, tudom. Egy meg egy az kettő, kettő meg kettő, négy. Papír, döntés, döntés. De kedves testvérek, mindenki bizonyos fokig kocka, mert analógiásan gondolkodunk. És a világ dolgait, meg az Istennel való dolgunkat, meg az egész életünket úgy gondoljuk el, ha valami váratlan helyzet bekövetkezik, hogy is tanultok ezt a hitiskolájába, gyerekisten tiszteleten, konfirmáción, a KT-ból, a Biblia órán, hogy olvastam ki az Isten igéből, hogy sűrűsödött össze a tapasztalataimba, hát akkor annak úgy kell lenni megint. És itt nem tud úgy lenni. Itt bizony ez a megáldott király, akiről azt írja a királyokönyv, hogy jó ember volt, most mai nyelven mondom, nem tud róla rosszat mondani, befordul a fal felé, és mint egy beteg kisgyerek sír. Sír a király. Hát tegnap még micsoda diadalt aratott. A nagy birodalom egész nagy hadserege eltakarodott a városfal alól. Ott állt mögötte a seregek ura, a királyok királya, a teremtő Isten. És most ez az ember befelé fordul a fal felé, és sír. És az a kérdés, amit ott talán néhány hónappal vagy héttel korábban ez a kollaborátor Rábszáké feltesz neki, Ezékiásnak mondjátok meg, micsoda bizodalom az, amelyre támaszkodol. Ez már nem csak a királyhoz, az uralkodóhoz, a politikushoz, a döntéshozóhoz szól, a hadvezérhez, a népe oltalmazójához, hanem ahhoz az egyes emberhez is. Micsoda az a bizodalom, amelyre támaszkodol? Ugye nem ünneprontás, kedves testvérek, ha ma délután ezt ennek az igének a fényében megkérdezem. Mi több, azt gondolom, hogy így jutunk el az ünnep mélyére, az ünnep titkához. Isten megsegítette a gyülekezetet eltervezésében, jó végre jutott a munka, egybe gyülekezetünk háladása, így kell a dolgoknak lenni. Na, velünk az Isten, Immánuel. Mégis, ha volna valaki, hadd vegyem ilyen egészen személyesre, aki legszívesebben most otthon lenne fal felé fordulva, és sírna önmagáért, szerettéért, családtagjáért, betegség miatt, megvertség miatt, kilátástalanság miatt, kudarcfellegek miatt, vagy amiatt, mert hát szép ez a mai nap, és nem tudom, hogy mi lesz holnap. Engedje egészen közel a szívéhez ezt a kérdést. Micsoda az a bizodalom, amelyre támaszkodol? Ami bizodalmunk, ami reménységünk, ami erősségünk, ami megkegyelmezőnk, ami megkönyörülőnk, ami szabadítónk és ami erősségünk az Úr. Aki ott a felső tó útjánál, a kelmefestők sarkánál 30 évvel ezelőtt azt mondta, Immanuel, ez a jel, velünk az Isten. És itt is Immanuel, és leginkább és döntő módon a mi Urunk Jézus Krisztusunkban, Immanuel, velünk az Isten. Ebben bizakodom, erre támaszkodom, ez az én oltalmam, ezért keresem az Úr szavát, ezért keresem az ő tanácsát és eligazítását. Nincs méltóbb hálaadás, kedves testvérek, mint az örömben, a megszabadulásban, a diadalban, a sikerben újra elkötelezni magunkat erre az Isten gyermekségre. Ezután is őre fogok támaszkodni. És milyen csodálatos, kedves testvérek, hogy annak a királynak ott a legnagyobb gyötrelmek közepette, a nagy országos gondok között nem kellett csinálnia semmit, csak ki kellett tartania. Csak hagyni kellett, hogy úgy legyen, hogy az Úr akarja. Mert megmondta már 30 évvel korábban is, hogy tartsatok ki, megtartolak benneteket. Ha nem hisztek, meg nem maradtok. Ha nem tartotok ki, nem tudlak benneteket megtartani. Hadd fordítsam most ezt így. Működött a dolog magától. És az ő egyéni életében mégis felfelé fordulva és sírva meg kellett tanulnia kérni, esdekelni, könnyeket hullatni. És milyen csodálatos, hogy a próféta, aki megy hazafelé, átadta az üzenetet, újabb parancsot kap az Istentől, menj vissza, és mondd meg, hogy ahogyan visszaáll a napórán a mutató, 9 fokot úgy állítom vissza az életedet, úgy hosszabbítom meg ugyanannyival, mint amennyit uralkodtál. A meghallgattatásért, a segítségért, az Istenért való kapcsolatért, mindig ebben a buzgó, odadó imádságban kell lennünk. Hadd kérdezzem meg hát bennünket, ami Istenünk az örömünkben, a hálaadásunkban, újra meg újra, micsoda az a bizodalom, amelyre támaszkodol. És hadd feleljünk boldog szívvel, Immanuel, őrá támaszkodom, szabadítómra, uramra, királyomra, üdvözítőmre, az én Krisztusomra. Legyen ez bennünk teljessé. Ámen. Gyertek testvérek, imádkozzunk! Köszönjük, Urunk, hogy ebben a háladásunkban is elmondhatjuk boldog és hálás szívvel, hűséges és irgalmas vagy, és a tőled megkért segítséget megadott szükséges időben vezetsz és oltalmazol bennünket. Magasztalunk, mennyei atyánk, hogy a gyülekezet eltervezését megáldottad és jó végre vitted. Magasztalunk, hogy sokak szívét, életét megmozdítottad, készségre és áldozatra buzdítottad őket. Magasztalunk, hogy nem lettünk híjával az eltervezésnek és a segítségnek, és köszönjük, hogy ebben a megújított hajlékban együtt dicsőíthetünk és magasztalhatunk téged. Itt a szent hajlékban, ahol újra meg újra hallhatjuk, te velünk vagy, minden napon a világ végezetéig. És itt a hajlékban, ahol elérkezhet szívünkig is egyen-egyenként a kérdés, mi az a bizodalom, mi az a reménység, amire támaszkodol. Add, Urunk, hogy a kérdésre mindig tudjuk az igaz és hálás feleletet, te vagy az, akire támaszkodunk, te vagy oltalmunk és te vagy erősségünk. Kérünk, mennyei atyánk, áld meg ezt a gyülekezetet hűségeddel, szereteteddel, áld meg a gyülekezetet hitben való növekedéssel, lelkiekben való megerősödéssel, a szeretetnek minden munkájával és naponként megújuló csodáiddal, hogy tudhassák és lehessenek hirdetőjé nagyságos dolgaidnak, hogy velük vagy, velünk vagy, szent ígéreted szerint. Köszönjük, hogy Krisztusért, ami Urunkért, meghallgattad imádságunkat. Ámen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mint örökké. Ámen. Testvérek, foglaljatok helyet, és hallgassuk meg az énekkar szolgálatát.
Megköszönjük az énekar és püspök úr szolgálatát, most pedig a jelenlévő lelkipásztorok egy-egy igével köszöntjük a gyülekezetet. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledd, mennyi jót tett veled. Amen.
Jézus mondja, én élek, ti is élni fogtok. Amen.
Mondja az Úr, szemem már nyitva tartom, és fülemmel figyelek az imádságra ezen a helyen. Kiválasztottam és megszenteltem ezt a házat, azért itt lesz nevem örökké, itt lesz a szemem és a szívem is mindenkor. Ámen.
Kedves testvérek, énekeljünk közösen is. 197. dicséretünket keressük meg, és valamennyi versszakával énekeljük el. Hálaadásunkban rólad emlékezünk. Testvéreim, engedjétek meg, hogy néhány mondatban összefoglaljam mindazt a munkát, mindazt a szolgálatot, amelyet az elmúlt három évben végzett gyülekezetünk. Ezt követően pedig majd szeretném megkérni, hogy köszöntse gyülekezetünket Hadházi Sándor országgyűlési képviselő úr, Püspök Sándor Csaba Zila belvárosi lelkipásztor úr és Márkus Gábor verőcei lelkipásztor úr. Csak a hálás ember lehet boldog, csak a hálás ember elégedett ember, csak a hálás ember egyensúlyozott lélek. És mégis ezt az egyet, a háládatosságot tanuljuk meg legkevésbé, mondta Ravasz László. Kedves testvérek, gyülekezetünk életének 233 éves múltját őseink írásából ismerhetjük meg. A 18. század végén a Pomázi Domíniumnak direktora tekintetes Vattai Pál úr, kinek ebben az időben sok templomnak építésére tett példás kegyes adakozást, segítségét, az óbudai református, pátyi református, kiskörösi evangélikus, peregi római katolikus és sok más eklézsiák, firól fira, nemzetségről nemzetségre által adják. A család gyülekezetünk valóságos dajkája, pártfogója volt. Isten tiszteleteinket a Vattai kastély arra kirendelt szobájában tarthatták eleink 1783 és 1793 között. 1793-ban a pomázi gyülekezet azzal a kéréssel fordult a tekintetes családhoz, hadd vehessen egy olyan telket a falu alsó részén, mely a református néphez közel van, ahol oratóriumot és rektor lakást építhetne. 1794-től 25 éven keresztül ebben az oratóriumban, iskolában, tanítói lakásban tartották a reformátusok Isten tiszteleteiket. Ma szinte teljes bizonyossággal állíthatjuk, hogy ez az épület a mai Révész Optika, az idősebbek által egykori pápai házként ismert épület. Mi tudjuk, hogy ez utóbbi elnevezés kései ide helyes, mert éppen 150 esztendeje, azaz 1866-ban vásárolta meg református közösségünktől Pápai Sándor presbiter ezt az épületet. Az alkalmakat 1819. január 24-éig az iskola épületében tartották a reformátusok. Ekkor, azaz éppen ma, hogy 197 éve menne be először a pomázi nép az új templomba. Két évszázadot megélt templomunk építésének tervét 1814. május 30-án hagyta jóvá az egyháztanács. A Vattai família majd Majtényi Károly tekintetes segítséget ígért az építkezéshez, és nyomban hozzá is kezdtek. A família direktora ekkor ifjú Vattai György tisztartó és Mares Vencel volt. Az utóbbi nevezett a munkák végrehajtója is. Róla a következőket olvassuk egyházi leírásunkban. Kinek is a szent épület körül való fáradhatatlan buzgósága az egész gyülekezet előtt esmeretes és örökös hálaadásra méltó, mint akinek először fordul a meg fejében a templomépítés eszméje. Feljegyzi továbbá a krónika, hogy a kövek hordásában a tekintetes familiának mind Nagykovácsi, Kalázi, Csobánkai és Pomázi jobbágyai valláskülönbség nélkül önként segítségül voltak. 1828-ban elkészült a torony is, tehát már nincs semmi akadálya, hogy a templomot felszenteljék. Erre 1828. október 17-én kerül sor az idének mostohán fuvalló szele közben. Bátori Gábor, neves tudós dunamelléki püspök mondott felszentelő beszédet a szomszéd eklézsiabeli rektorúrnak harmonikás éneklése és díszítése alatt. 110 évvel később, 1938. februárjában tartott presbiteri ülésen Pacolai Péter lelkipásztor a következőket mondja. Isten kegyelméből megértük azt az esztendőt, amelyen valóra váltani szándékozhatunk évek óta tervezett, s mára csak ugyan szükségessé vált tervünket, és a kegyelmes Isten segítségével az egyháztagok támogatása és áldozatkészsége által renoválhatjuk 110 éves templomunkat. A terveket Kis Sándor építészmérnök készítette el Isten dicsőségére. A dokumentáció szerint a templomot hosszabbított habarccsal, mésszel, kőporos bedörzsöléssel, az ablakok kicserélésével, belső meszeléssel és fűtőberendezés beállításával újították meg. Kis Sándor a felújításkor törekedett a stílus megőrzésére, de ő készítette el a párkányok és síkok beosztását. A felújításra a gyülekezet presbitériuma egyhangú szavazással 10 000 pengőig terjedő kölcsönt vesz fel, melyet a megemelt egyházi adóból fog visszafizetni 10 esztendő alatt. Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet! Isten kegyelméből megértük ezt az esztendőt, amelyben valóra vált évek óta formálódó álmunk. A kegyelmes Isten segítségével és az egyháztagok támogatása és áldozatkészsége által renoválhattuk 200 éves templomunkat. A múlt eseményeiből pedig értjük, hogy miért ma vagyunk itt, e havas januári délutánon. És értjük, hogy miért adunk hálát környékbeli reformátusok, kalásziak, csobánkaiak, szentendreiek. Hogy miért hívtuk római katolikus testvéreinket, a görög katolikus testvéreket, a szerb ortodoxokat és evangélikusokat. És persze köszöntjük új barátainkat, testvéreinket is, a verőcei és zilahi testvérgyülekezetünket. Néhány nappal ezelőtt megállapítottuk, hogy embernek lenni valóban annyi, mint álmodni, annyi, mint terveket készíteni és azokat dédelgetni. Álmok nélkül lehet talán élni, de nem nagyon érdemes. Az egészséges lelkű ember ugyanis mindig készül valahová, mindig szeretne valahová bejutni, valamit elérni, valamit felmutatni, és ez teljesen természetes. Akinek üres az élete, mert nem akar semmit, attól ő maga szenved a legjobban. Így nem is tanácsos üresen hagyni életünket. Nagyon is helyén való, hogy hordozunk álmokat, amelyek megvalósulásra várnak. Ugyannyira, mint ahogyan Joel próféta könyvében olvassuk, azután majd kitöltöm lelkemet minden emberre, fiaitok és leányaitok profétálnak, véneitek álmokat látnak, ifjaitok látomásokat látnak. Kik voltak az álom megvalósítói? Először is Urunk, majd azok a hívek, akik imádságban hordozták tervünket. Köszönjük mindazoknak, akik ott voltak a tervek kidolgozásában, ott voltak a pályázat megírásában, annak támogatásában. Andrássy Katának köszönjük, hogy gondos figyelmével végigkövette pályázatunkat. Kocsis Ágnes építészmérnök gyülekezetünk aktív tagja által készített homlokzati terv felújításokat a Pest megyei kormányhivatal elfogadta 2012. március 10-én. Klanicai Péter úr pedig végig felügyelte az építkezést. Nagy Sándor, asztalos mester és édesapja, Elemér bácsi elkészítették vörös fenyőből az új hangszigetelt ablakokat és a torony zsalugáteres ablakait. 2013. novemberére elkészültek a kerítésoszlopok és egyéb köves, műköves egységek restaurálással. Az Északpesti Református Egyházmegye 4,5 millió forintot, A magyar állam kormányzat 6,8 millió forintot adott az EUR 15 pályázat keretében, Pomázváros önkormányzata pedig 1 millió forinttal járult hozzá a költségekhez, és a Pomázi Református Gyülekezetért Alapítvány 600 ezer forinttal támogatta munkánkat. Mindezzel 2015. júliusára megteremtődött annak lehetősége, hogy a homlokzat felújítása megtörténjen. Köszönöm, hogy sokan meghallották és megértették. A templom felújítása elsősorban a mi felelősségünk, de a településünk egyik épülete, közös kincsünk. És becsülettel be kellett vallanunk, hogy 200 év után is csak az előjárók és a hívek összefogásában gondolkodhattunk. Az örökségvédelmi hivatal a felújítás kapcsán műemléki szondázást írt elő, mely megállapította, hogy a 20. század 30-as, 40-es éveiben a templom teljes felújítása megtörtént. Így az eredeti színekre, anyagokra vonatkozóan a kutatást nem lehetett már lefolytatni. A munkák során az eredeti elképzelésekkel szemben kőjég, illetve tégláig le kellett verni a vakolatot, át kellett építeni a villámhárító rendszert, sőt, jelentős többletmunkák merültek fel a bántalkozás területén is. A falfelületek festése is a műemlékvédelmi technológiának megfelelően készült el. A műkőlábazatot is megújítottuk. A munka generál kivitelezője a Szenéte Kft. Volt Molnár Zsolt vezetésével. A festési munkákat Böszörményi Géza testvérünk készítette. Munkájukat ezúton is köszönjük. A villámhárító átszerelését Malmos Attila és Nagy Attila presbiter testvéreink Isten dicsőségére felajánlva végezték el. A munkavégzés folyamán a műszaki ellenőri tevékenységet Jakab László testvérünk végezte példamutató lelkiismeretességgel. A templom felújítás teljes költsége az elmúlt 3 év alatt 20.748.641 forint volt, melyből a 2015. évre első kifizetés 16.686.605 forint volt. A gyülekezetünk tagjainak teljes 3 évi adománya 7.880.500 forint volt. A külső támogatások, gyülekezeti adományok, valamint a kiadások maradványa így plusz 31.859 forint. Mindenvel párhuzamosan megújult orgonánk is, a mai napon pedig gyülekezeti tagjaink adományaiból új írásos, úrasztali garnitúrát vehettünk használatba. A templomépítés és templomrenoválás mindig a legszentebb vállalkozás, hisz ilyenkor az Isten háza épül, ahol az ő igéje szólít meg bennünket, és ez az a hely, ahonnan egész gyülekezetünk imái is hozzászállnak mennyei trónus elé. Legyen isteni a dicsőség, hogy lehetőséget adott nekünk, pomázi reformátusoknak, egyházközségünk minden tagjának, hogy erőnk szerint részt vehettünk ebben a szép és szent szolgálatban. Ezért vagyunk boldogok, elégedettek és kiegyensúlyozottak. Egy szóval, hálás emberek. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, engedjék meg, hogy két levelet olvassak még, és utána megkérjük Hatházi Sándor képviselő urat, hogy köszöntse gyülekezetünket. Mai alkalmunkat Becski Őrs református lelkipásztor testvérünk köszöntötte. Kedves lelkipásztor úr, a távolság ellenére imádkozó hálaadással osztozunk a Pomás Csobánkai Református Társegyházközség hálaadó Isten tiszteletének örömében. A Maros-Szentgyörgyi Református Egyházközség a barátság és testvéri szeretet jegyében kíván nem csak Istentől megáldott, Istent dicsőítő ünneplést, hanem egyéni életetekre bőségesen kiáradó isteni kegyelműből fogant, lelki gyümölcsök gazdag termését is a megújult pomázi református templomban. Meglévén győződve arról, hogy aki elvégezte bennetek a jót, elvégzi a Krisztusnak napjáig. Szolgatási köszöntéssel Becski Őrs lelkipásztor. Az emberi erőforrások minisztériumából is kaptunk egy levelet, az Európai Uniós fejlesztés politikáért felelős államtitkár úr küldte. Nagytiszteletű Esperes úr! Köszönettel vettem levelét, melyben értesít a pomázi református templom felújításának befejezéséről és tervezett ünnepi hálaadó istentiszteletükről. Külön örömöm, hogy a munkálatokhoz az EOR 15 pályázatban támogatást nyert az egyházközség, amihez szívből gratulálok. Szerettem volna személyesen elmondani jó kívánságaimat az ünnepi alkalmon, amelyre ezúton köszönöm szíves meghívásukat, azonban a jelzett időpontban külföldi tartózkodásom miatt ennek sajnos nem tudok eleget tenni. Így kívánok az én munkájához és a gyülekezet életére is gazdag áldást. Szívből kívánom, hogy a megújult templom továbbra is sokaknak legyen lelki otthona, szolgáljon mindenkor olyan épülést, mely a tágabb közösségek javára is van. Kérem, továbbítsa ezt a jó kívánságomat a pomázi református gyülekezet tagjainak. Dr. Köpeci Bócz Tamás, államtitkár úr. Tisztelettel és szeretettel köszöntjük és kérjük Hadházi Sándor képviselő urat, hogy szóljon az ünneplő közösséghez.
Főtisztelendő püspök úr, nagytiszteletű Esperes úr, lelkész urak, alpolgármester asszony, tisztelt ünnepi gyülekezet, mindenek előtt szeretném köszönetemet kifejezni, hogy meghívást kaptam erre a csodálatos alkalomra, és szeretnék egyben gratulálni önöknek, hiszen egy olyan szép összefogás eredményét láthatjuk itt, és élvezhetjük a jövőben, amely valóban példaértékű. De nem csupán példaértékű, hanem rendkívül módon szükségünk is van erre az összefogásra, hiszen a magyar történelem során számos alkalommal nehéz időket, nehéz korszakokat élhettünk át, és talán sokan gondolhatják azt, hogy ez a mai, békés korszak, ez hosszan fog tartani, és igazából megnyugodhatunk, hiszen nem kell aggódnunk magunkért, szeretteinkért, gyermekeinkért. De a figyelmes ember láthatja, hogy azért nem teljesen így van ez a dolog, hiszen nagyon nagy veszélyek leselkednek ránk. Egyrészről próbálják fölbontani, fölrobbantani a közösségeket. Nem csak az egyházi közösségek irányában voltak és vannak, és várhatóan talán nem kívánva, de lesznek ilyen próbálkozások, hanem a legelemibb közösség, a családok szétrombolása is célkeresztben van, és kívánatos dolog bizonyos, nagyon sokak által talán kevésbé, vagy egyáltalán nem ismert erők előtt. Szükségünk van tehát arra, hogy megerősítsük lelkünket, megerősítsük a helyi összefogást, a helyi közösséget. Éppen ezért külön üdvözlöm ezt a mai napot is, amikor ilyen szép számmal eljött a gyülekezet, és részt vesz ezen a hálóadó istentiszteleten. Szeretném reményemet kifejezni, hogy ez a jövőben is így lesz. Szeretném reményemet kifejezni, hogy nem csak a helyi közösségek, hanem a mindenkori magyar állam is meg fogja tenni a kötelességét annak érdekében, hogy Magyarország Magyarország maradhasson, hiszen a magyarok valóban hosszú távon szeretnék itt békében élni életüket. Kívánok ehhez önöknek jó erőt, egészséget, Isten áldását, és kívánom azt, hogy még sok ilyen ehhez hasonló alkalom legyen az országban szerte, mert minden egyes építőkőre, minden egyes kis közösségre, minden egyes közösségi erőre szükségünk van a mai időszakban. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Püspök Sándor Csaba, tisztelt úr, kérjük, hogy köszönjük.
Ünneplő gyülekezet, kedves testvérek! kedves szolgatársak, az Ilahi kórus nevében szeretnélek mindenek előtt köszönteni titeket. 10 éve, hogy a kapcsolat létrejött, köszönhetően a Pomázi Psalmus és a Zilahi Szent Simonár Albert kórusok munkásságának, kapcsolatának, bővült gyülekezeti egyházi kapcsolatra is, és nagy öröm számunkra, amikor itt közöttetek szolgálhatunk, és ugyanolyan öröm az is, amikor ti jöhettek el hozzánk, és szolgáltok majd a mi gyülekezeteinkbe. Fogadjátok el ugyanakkor a gyülekezetünk presbitériumának köszöntését is, és háláját, és imádságos lelkületét, amit küldöttek a gondnokúron keresztül, akik utitársaink voltak a mai napon, de az egész gyülekezet, aki hálát tud adni és akar adni veletek ezen a mai napon. Olyan helyről jövünk mi, képviselő úr, ahol fordította az arány és a gondolkodás, nálunk inkább engedik a templomok tetejét beszakadni, beázni, az ablakait és ajtait ellopdosni. Ott kell megélnünk azt, hogy igazi összefogás van gyülekezetben, igazi összefogás van a Krisztus követő hívek lelkében, nem számíthatunk az állam segítségére. A köszöntésemben azonban azt a reménységet fogalmaznám meg, amit háladásképpen, talán éppen képviselőn keresztül is közvetíthetünk, hogy köszönettel és hálával vagyunk mi is a különösen mostani magyar kormányvezetés felé, de reméljük, hogy az ezután és ezt követő felé, ahol mi is hasonló örömmel tudjuk hálával összegezni azt, hogy segítenek bennünket. Azonban, ami ettől talán sokkal fontosabb, az egy másik látás, ami a földi látásunkat kitisztítja és egészíti, és ez egy mennyei látás. És amikor ma lehetőségem van itt közöttetek szólni, akkor János apostolnak a mennyei jelenésekről szóló bizonyság tételéből egy kicsi mondatot szeretnék lelketekre kötni. Templomot nem láttam a városban, mert az Úr, a mindenható Isten annak temploma, és a bárány. Minket nagyon sokszor ez az ige erősít. Akár omladoznak, akár fölépülnek, fölújulnak a templomok. A bárány, Immanuel, az Isten szeretete mindig templom számunkra. Azt kívánom, hogy úgy töltsétek be itt ezt a szent teret, hogy az Istennek temploma lakozzék közöttetek gazdagon. Mi ezzel a lélekkel gondolunk sokszor rejátok, és könyörgünk, imádkozunk veletek együtt, és érettetek. És kérjük az Urat, hogy áldja meg az itt betöltött templomával a ti életeteket, szolgálatotokat, szeretteitekét egyaránt. És ha már megújult a teríték, az urasztali, illetve a szószéki terítő, ezt nem tudván, mi is egy kicsi ajándékkal készültünk, egy korondi vázával, talán még színben is fog találni, kérem a gondnok urat, és Esperes urat, hogy vegye át, szeretettel hoztuk, fogadja szeretettel tőlünk. Isten áldjon mindnyájatokat, és köszönjük, hogy itt lehetünk.
Köszönjük szépen, Isten megáldja. Köszönjük szépen. Márkus Gábor, megtisztelt úr, szólnak gyülekezetünkhöz.
Tisztelt főtisztelt püspök úr, megtisztelt Esperes úr, lelkésztársaim, kedves gyülekezet, annak kapcsán vagyunk itt Verőcéről jó néhányan, hogy elég sokszor össze szoktunk járni. Rövid köszöntésemet egy bibliai gondolattal hadd kezdjem, és annak jegyében hadd mondjam el gyülekezetünk köszöntését, mely írva található Zsoltárok könyve 27. fejezet 4. versében. Zsoltáros így fogalmaz: egy dolgot kérek az Úrtól, azért esedezem,
hogy az Úr házában lakhassam egész életemben, láthassam, milyen jóságos az Úr, és gyönyörködhessem templomában. Kedves testvérek, azt gondolom, hogy képviselő úr is elmondta, hogy nem egyszerű világban élünk. Egyre több az a veszély, amely leselkedik ránk, és ebben az időben az Isten kegyelme, az Isten iránti hálaadás, ami megindíthat mindnyájunkat, hogy egy templom felújításban részt vehetünk. Hatalmas dolog ez. Járhattam nagyon régen egy nagyon szegény faluban, ahol a templom patyolatként ragyogott, és ott értettem meg, hogy amikor az emberek szíve a helyén van, az mindig abban mutatkozik meg, hogy az a templom tiszta, rendezett, és öröm oda menni. Én azt kívánom minden kedves gyülekezeti tagnak, szolgáló társamnak, hogy amikor bejön ebbe a házba, élje át azt, amit a zsoltáros átélt. Hogy egy életen áttartó örömmel és hálával gondolt arra az Istenre, aki neki megadta azt, hogy amikor megkérte, hogy az úrházába lakhasson egész életében, természetesen szimbolikus ez az itt lakás, hogy itt lehet élete végéig minden napon, amikor alkalom van, aztán ugyanebben az ő életében láthassa, hogy milyen jóságos az Úr. Az igehirdetésekben, gyülekezeti alkalmakban rengeteg olyan jóságot láthatunk, hiszen az Isten hatalmas Istenünk. Ebbe erősítse mindnyájunkat az Isten, és tudjunk gyönyörködni az ő templomában. Ez az Isten hajléka, ez az Isten háza. Azt kívánom minden egyes gyülekezeti tagnak, testvéremnek, hogy nagyon sok ilyen örömben legyen része, mert ha ilyen örömben lesz része, akkor mindig ott tud maradni amellett, a Krisztus mellett, akinek adott esetben az életét, a hitét, a szeretetét is köszönheti. Így áldja meg ezt a gyülekezetet, ezt az Isten népét, megváltó Istenünk, Urunk. Így legyen. Köszönöm, hogy meghallgatta.
Kedves testvérek, engedjétek meg, hogy ebben a közösségben is megköszönjük mindazoknak a munkáját, akik ezért a templom felújításért dolgoztak, és hadd szólítsuk őket ide az úrasztala köré is. Szeretettel kérjük, hogy jöjjenek közénk, Kocsis Ágnes építész testvérünket, kérjük szépen, hogy jöjjön közénk. Írt egy levelet Andrássy Kata testvérünk, hogyha megérkezett, akkor őt is tisztelettel kérjük. Kérem, hogy jöjjön közénk Böszörményig ez a testvérünk, Molnár Zsolt testvérünk, Jakab László testvérünk, Kalanicai Péter testvérünk. Nagy Sándor testvérünket is hívom, hogyha megérkezett. Tudom, hogy édesapja beteg, lehet, hogy most nem tud itt lenni. Jöjjenek, kérem közénk. Tesszenek, erre is lehet. Egyetlen egy igét olvasnék, most már magyarázat nélkül. Ha az Úr nem építi a házad, hiába fáradoznak az építők. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába óvják azt az őrök. Hiába keltek korán és fekszetek későn, fáradtsággal szerzett kenyeret esztek. De akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Így áldja meg testvéreinket a mindenható Isten. Ágnesnek is köszönjük a kezes munkáját, szeretetet Isten áldja meg. Jár hozzá is a híget. Jár hozzá is. Igyekszem megköszönni a férfiaknak is a munkáját. Köszönöm Régi Gézának, Isten áldja be, és van egy Gézának. Molnár Zsoltnak is az Úristen áldja. Köszönjük szépen a munkáját. És szeretettel köszönjük a kablászó testvérünknek a áldozatkészségét, munkáját, Isten áldja meg. A készségben, és Tajcai Péter úr, és az Úristen áldja meg. Köszönjük szépen, hogy munkájukkal segítették a templom felújítását. Köszönjük szépen! Köszönjük! Kedves testvérek! Voltak olyanok, akik nem csak kétkezi munkájukkal tudtak segíteni, hanem ötleteikkel, barátságukkal, esetlegesen jó szóval, vagy éppen pályázatunk támogatásával. Én szeretném köszönteni azokat is, azokat a testvéreinket, akik itt vannak Isten tiszteletünkön. Hadd köszönjük meg püspök úrnak is, hogy eljött közé. Püspök úrnak is. Szeretnénk megköszönni Pomázváros önkormányzatának a támogatást, most jelképesen a polgármester asszonynak. Hatházi Sándor képviselő úrnak is köszönjük, hogy eljött közénk, ne menjen messzire. És természetesen szeretettel köszöntjük egyházmegyénk előjáróit, és ha szabad, most kedves feleségeiket is, egyet csokor irányban. Zsuzsa nevé, Isten hassza közöttünk. Szeretettel köszöntjük, főjegyzve a Szent Jön már a tisztelt asszony. És természetesen jó kívánságainkat küldjük a tisztelt asszonynak, és oda is még csokor virágot szeretnék. Megtiszteltő asszony is meg. Kedves testvérek, ünnepi alkalmunk végéhez érünk. Engedjétek meg, hogy két dolgot hadd hirdessek. Asszonytestvéreink délóta szorgosan munkálkodnak azért, hogy testvéreinket egy szerény szeretetvendégségre is meghívhassuk. Erre hívjuk és várjuk gyülekezetünk minden tagját. Kérek mindenkit, hogy maradjunk együtt, és legyünk még néhány percig. Végül pedig megköszönöm a presbiter testvéreknek, hogy rugalmasak voltak, és elfogadták javaslatunkat, javaslatomat. Bennünket megsegített az Úristen, éppen ezért a mai perselyes adományunkat egyházmegyénkben egy templomot, templomépítés dédelgető gyülekezetnek szeretnénk felajánlani a Csömör Nagytarcsai Református Egyházközségnek. Kérem, hogy így készítsük el majd adományainkat. Ajajajaj. Erről mi nem tudtunk.
A gyülekezetünk nevében szeretném megköszönni a templom fejlításában végzett áldozatos, szorgalmas kitartó, példaértékű és példaadó munkát, és a gyülekezet nevében szerint kis ajándékot szeretnénk elfogadni. Köszönjük a munkát. Kicsit nehezebb.
Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.
Isten áldása.
Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm a tisztelmet.
Köszönjük szépen! Kedves testvérek, alkalmunk végén fennállva énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt, majd fogadjuk Isten áldását.
Istennek népe, áldjon meg és őrizzen meg tégedet az Úr. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, s adjon te néked békességet. Amen.